Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Ha egy mondatba kellene összefoglalni, hogy miről fogunk beszélgetni a mostani podcastban, akkor az egy kérdés lenne, mit csinál a könyvtáros? Köszöntjük Önöket, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Nehéz témát választottunk, főleg a Dani szempontjából, hiszen a könyvtáros szakmáról lesz szó. Az apropót pedig az adja, február 15-e a felvételi határidő, ilyenkor döntenek a középiskolások, hogy merre tovább. Mi pedig példaként gondoltuk, hogy akkor mutassuk be, hogy mit csinál egy könyvtáros.
De már a hóhért akasztják, te hogyan látod magát a könyvtáros szakmát?
Szerintem az átlag ember és én is úgy gondolunk a könyvtárra, hogy a könyvtár könyvek gyűjteménye, ott ülnek könyvtárosok, akik azt rendezik, leltározzák, rendszerezik, utána néznek, beszélgetnek az olvasókkal, van egyfajta szakmai felkészültségük, hiszen anélkül nem tudnának segíteni, sokat olvasnak.
Nagyon sok igazság van abban, amit mondtál, és ez tényleg áll. Vannak olyan berögzült, sztereotíp gondolatok a szakmáról, amiket még a mostani generációk sem tudnak elengedni. Mondok egy példát. Még a karantén előtt volt itt egy osztály könyvtárbejáráson, fiatalok, beszélgettünk, és olyan jó lett a viszony, hogy olyan kérdés mertek föltenni a végén, hogy nem unalmas munka ez? Egész nap ülni és olvasni. Az az igazság, hogy ezt nem csak fiataloktól kapjuk meg, hanem idősebbektől is. Az él az emberek fejében, hogy ide beérünk reggel 8 órakor, és akkor délután 4-kor elmegyünk, és akkor mondjuk a háborús békét kétszer oda-vissza kiolvastuk, és ez a napi munkánk, hát ennél azért sokkal összetettebb és informatívabb dologról van szó, tehát itt, ha kell, nekünk azt át kell pakolnunk mindent, tehát mi rakodó munkástól elkezdve egészen szellemi munkáig mindent végzünk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy könyvtáros azért kicsit mindenes is. Ha csak arra gondolok, hogyha kultúráról beszélünk, és a könyvtárosok azért valamilyen szinten a kultúrának az őrző is, vagy tovább hagyományozó is. Ez mindig is egy olyan feladat volt, ami nagyon összetett, és nagyon nehéz kifele kommunikálni. Ez nehéz pénzben mérni, akkor mondjuk ezt ki, termeltünk x millió forintot, ez nem így van, hanem az emberekhez tudunk hozzátenni. És én úgy gondolom, hogy talán ennél nincs is fontosabb dolog a világon. Mert az, hogy egy ember mennyire kultúrált, az meghatározza mind az életünket, mind az életminőségünket. És ahhoz, hogy hogyan állunk a többi emberhez.
Nem titkolt célunk a podcasttal az, hogy egy kicsit megismertessük, és talán azokat, akik most még bizonytalanok, középiskolások, akár kedvet is csináljunk ez a szakmához. Lehet-e azt tudni, Dani, hogy ma mennyire népszerű a továbbtanulók körében a könyvtáros szakma?
Hogy a top 10-ben nem vagyunk benne, azt azért felmerem vállalni. Tehát úgy gondolom, hogy minden, ami a bölcsészettudományokhoz tartozó szak, azért rengeteget veszítettek az elmúlt pár évben hívójukból, tehát olyan szempontból, hogy a fiatalok szívesen válasszák ezeket. Nem divat szakma, sőt ez látszik az egyetemeknek a repertoárján is, hiszen még pár évvel ezelőtt még 10 egyetemen lehetett informatikus könyvtárosnak tanulni, most már felére, 5-re redukálódott. Ez egy különálló szak.
Tehát ez egy önálló szak ma már?
BA-n elvégezhető informatikus könyvtáros szak. Könyvtárakban, iskolai könyvtárakban lehet elsősorban elhelyezkedni, de számos olyan cég van, ahol szívesen alkalmaznak ugye informatikus könyvtárosokat.
Mondj egy példát.
Gyógyszergyártó cégnél. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan. Rendszerezni tudja a gyógyszerekhez elkészülő anyagokat, mondjuk egy fuvarozó céget, tehát ahol beszállítok a különböző iratoknak a kezelése. Tehát azért ez a rendszerező tudás egy könyvtárosban mindig is benne van.
Ne arra gondoljunk a könyvtáros szó alatt, hogy egy bölcsész tudással rendelkező szakember, aki a könyvtár működését ismeri, hanem elsősorban rendszerezni jól tud. Jól értem?
Igen, ez is benne van, és ez mellett egy nagyon innovatív szakmáról van szó. Itt nekünk van, hogy napról napra újra föl kell találnunk magunkat. Tehát az, hogy az alapszolgáltatásainkat végezzük, tehát hogy könyvek, földolgozunk, és azt az olvasóinknak nyújtjuk, ez önmagában, a mai világban már kevés. Megfigyelhető az, hogy a könyvtárak elkezdtek kulturális terekké is válni, közösségi terekké. Ezt nekünk tartalommal kell tudni megtölteni. Tehát egy könyvtáros ma már programszervező, menedzser, kiállításokat szervez, kutatás is megjelenik benne. És a mi könyvtárunkban szerintem külön az jó, hogy minden egyes dolgozónak az egyénisége is meg tud jelenni. Tehát van olyan könyvtárosunk, aki remek sakkos és sakkoktatást tart a gyerekeknek. Vannak zenészeink, akik külön programként zenét szoktak tanítani, vagy zenei foglalkozásokat tartanak a könyvtárban.
Jelenleg hol lehet ezt tanulni, ha valaki mégis ezt szeretné?
Jelenleg 5 egyetem egyetemnek a képzésében van benne, a Pécsi, az Egriben, az Eltén, a Debrecen és a Szegedi Egyetemen.
Van alapszak?
Az alapszak elvégzése után valaki már az könyvtáros.
Tehát el mehet könyvtárba dolgozni.
Igen, mesterfokozatot is lehet ebből szerezni.
Dani, azért nem csak veled beszélgetünk a könyvtárról, itt van mellettünk a Kanizsai Könyvtár másik könyvtárosa.
Fenyvesi Attila. Tehát én például úgy kerültem a könyvtárba, hogy semmilyenféle információm, semmilyenféle elképzelésem nem volt arról, mi a könyvtár. Az én esetem ez egy speciális helyzet volt, mert én úgy kerültem a könyvtárba, hogy polgári szolgálatos voltam Sármelléken egy hotelben, ismertem Kardos Ferit, akiről tudtam, hogy könyvtáros. Valahogyan így ő általa a polgári szolgálatot kezdtem el itt a könyvtárban. Betekintést kaptam én is a könyvtár világába egyáltalán. Én még előtte nem láttam egy számítógépet sem soha. Nekem szimpatikus volt, változatos világ van benne itt a könyvtárban, bár nem gondolná a kívülálló. Én ebben akkor betekintést nyertem, és számomra akkor ez egy nagyon izgalmas volt, plusz akkor lehetőségként fölmerült, és itt volt az, hogy akarsz-e könyvtáros lenni. Van egy ilyen egyéves könyvtáros asszisztensi, vagy most már segédkönyvtárosnak hívják. Elsőként oda jelentkeztem. Ez volt az az iskola, ami számomra megalapozta azt, hogy igen, ez egy nagyon izgalmas terület, nagyon tetszik. Ez egy olyan lehetőség volt, ami megismételhetetlen, hiszen ha most nem leszek könyvtáros, akkor mi leszek? Nálam az, ami meghatározó, az az, hogy szeretem az embereket, és itt a könyvtárban megtehetem azt, hogy az embereknek segítek.
Azon túl, hogy elhivatottság kell, és ennek a szakmának is megvannak a nehézségei, a buktatói. Mi ennek a szépsége? Elhangzott már, hogy színes, izgalmas, hogy mennyi szerepet tölt be egy könyvtáros, hogy nem arról van szó, hogy csak ül és olvas, és rendszerez, és katalogizál, hanem ennél sokkal szélesebb körű feladatok is vannak. Mit mondanátok ma egy 18 éves fiatalnak, aki pályaválasztás előtt áll? Miért ajánlanátok neki, hogy a könyvtár szakra jelentkezzem?
Nagyon egyszerű válasz, mert emberekkel foglalkozhat. Nagyon sokszor van egy könyvtárosnak olyan funkciója, nem könyvet kell segíteni, kézbe adni, vagy megkeresni valamit, hanem az, hogy legyen 5 jó mondata, vagy meghallgasson valakit, vagy valakivel beszélgessen. A lehetőségek tárháza is benne van ebben, hiszen az emberi kommunikáció, kapcsolatépítés, ez olyan lehetőségeket nyit ki könyvtáros számára, amivel mondjuk nem tud úgy végigmenni az utcán, hogy azért nem mondja oda az egyik, a másik, ha itt megy a könyvtárosom. Tehát ezek azért fantasztikusan jó érzés tud lenni. Apró dolgok. Amiért még fontos és érdemes lehet könyvtárosnak lenni, rengeteg lehetősége van. Az, hogy egy kutatást el tudjon végezni. Az, hogy megvalósítson egy kiállítást, idehozzon írókat, publikáljon, író-olvasó találkozókat szervezzen. Ezek mind lehetőségek. Kevés olyan munkahelyet tudok elképzelni, ahol ekkora kreatív szabadság van az ember kezében.
Ha a kanizsai továbbtanulásról beszélgetünk, akkor mindenkinek most már azt mondhatom, hogy a köztudatba abszolút beépülve szerintem a Pannon Egyetem nagykanizsai kampusza jut eszébe, és a kampusz igazgatójával, Kaszás Nikolettával beszélgetünk. Mennyi nagykanizsai jelentkezik a nagykanizsai kampuszra? Mi a tapasztalatotok az elmúlt években?
Nézzük egyébként évről évre, hogy hogyan alakulnak a hallgatóink, hiszen ez nekünk is fontos, hogy lássuk, hogy honnan érkeznek. Meglepő módon azt látjuk, hogy például az idei évben, illetve az elmúlt egy-két évben nő a kanizsaiaknak az aránya, akik a nagykanizsai kampuszt választják. Mi próbáljuk betudni annak is, hogy a középiskolákkal mi próbálunk minél aktívabban részt venni a város életében, ott lenni a középiskolások életében is, és azt látjuk, hogy azért van hál' Isten érdeklődés, és azt, amit esetleg korábbi években a kampusz működésének az első 5-10 évében tapasztaltunk, hogy nem tartják annyira színvonalasnak az oktatást, ez azért úgy látjuk, hogy kezd már kikopni. Hál' Isten egyre többször szereplünk már nem csak mint oktatási intézmény, hanem kutatási intézményként is, akár a hírekben, akár a köztudatban, és azt gondolom, hogy ez is segít abban, hogy elismerje a kanizsai lakosság is azt, hogy ez a felsőoktatási intézmény, ami itt van, ez tényleg minőséget tud adni, és minőségi oktatást tud adni. Úgyhogy nő, ilyen 50-60% körül van most a kanizsaiaknak az aránya.
Nagy kanizsai kampuszon elsősorban műszaki jellegű képzések vannak. Azt ugye országos statisztikák is megerősítik, hogy ezek a képzések a népszerűbbek jelenleg.
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván egyértelműen látszik most, hogy a mérnöki pálya az, ami abszolút támogatottá válik, de hogyha megnézzük egyébként a rangsorokat, akkor gyönyörűen kijön, hogy hiába a kevésbé támogatott mondjuk a gazdasági képzés, azért a top 10 szakban 5-6-7-8 szak mindig gazdasági típusú. Szerintem ez könnyebbnek tartják egyébként a fiatalok, amikor továbbtanulás előtt vannak, mint egy kőkemény matekon fizikán alapuló mérnöki típusú tárgyat, még akkor is, hogyha mondjuk abban az informatika nagyon izgalmas lehet, vagy a mechatronika nagyon izgalmas, ahhoz viszont kőkeményen kell a matek, úgyhogy feltételezem, hogy ez van a háttérben, és sajnos azt látjuk, hogy a matek az egy nagy mumus mostanában.
Azért az elmúlt években láthattuk, hogy folyamatosan fejlődött a Nagykanizsai Egyetem. Ha most el kéne helyezni úgymond az egyetemek nagy térképén, akkor hova helyezhetjük el?
Maga a Pannon Egyetem azt gondolom, hogy vidéki intézmények rangsorában nagyon előkelő helyen van. Természetes, hogy fővárosi intézményekkel nem tudunk versenyezni, illetve tudunk, de nem mindegyikkel tudunk. Az, hogy egy vidéki felsőoktatási intézménynek vidéki kampuszai, telephelyei, központjai vannak, ez azt gondolom, hogy sohasem könnyű szituáció egyébként. De pont az benne a kihívás, hogy abból adódóan, hogy egy ilyen vidéki helyszínen kell tudományos és felsőoktatási értelemben kimagaslót produkálni, ez egy iszonyú nagy ösztönzés. És rákényszerít minket arra a pályára, hogy együttműködjünk a környezetünkkel, figyeljük annak a változását, lássuk azt, hogy milyen szakmákra van igény például. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akikkel én együtt dolgozom, azok a kollégák, akik jelenleg a kampuszon dolgoznak, országos, de megkockáztatom, hogy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően teljesítenek, tudományos szempontból és oktatóként is kiválóak, arról nem is beszélve, hogy remek emberek. Abszolút ott vagyunk az élvonalban. Igyekszünk ezt még tovább vinni, olyan szempontból is, hogy nemzetközi térre is kilépjünk, és a közeljövőben fogunk angol nyelvű képzéseket hirdetni, és külföldi hallgatókat is várni a kampuszra.
Hogy lehet olyan szempontból versenybe szállni egy budapesti egyetemmel, maradjunk Budapestnél, hogy valaki Nagykanizsára jöjjön tovább tanulni? Hogyan lehet őt erről meggyőzni? Mi lehet neki az, ami miatt ő emellett dönt?
Azt gondolom, hogy egy nagyon komoly kihívás, ha arról beszélünk, hogy városverseny az várossal. Ezt a versenyt nem lehet megnyerni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kitörési pont, vagy a lehetőség az pont az, hogy megkeressük azokat a hiány szakmákat, azokat a részterületeket, amikre egyrészt igény van, másrészt pedig tudok felmutatni olyan kompetenciát, olyan kollégákat, olyan tudást, akik ezt meg tudják valósítani. De nyilván abból adódóan, hogy kevesebben vagyunk, mint egy fővárosi intézményben, ez szerintem azért biztos, hogy előnyt jelent azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk nem annyira magabiztosak. Aki úgy kezdi el a továbbtanulást, válasz felsőoktatási intézményt, hogy még esetleg abban sem biztos, hogy mit akar tanulni, abban sem, hogy ő mire képes, hogy ő miben jó. Őt gonosz leszek, őt bedarálja egy felsőoktatási intézmény a fővárosban. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy nálunk a kampuszon, pont azért, mert nem vagyunk sokan, nincs az a hatalmas létszám, mi gyönyörűen látjuk már 1-2-7 hónap után, hogy melyik hallgató miben jó, hova lehet őket esetleg további programokra elhívni, versenyre elküldeni, konferenciára elküldeni, vagy éppen hostessnek megkérni, hogy segítsen egy-egy rendezvénynél, vagy szervezzen, segítsen a rendezvényeknél. Ez viszont az a plusz, amit viszont nem tud megadni egy fővárosi intézmény.
Ezt hogy tudjátok kommunikálni a 18 éveseknek? Mert egy szülő ezt meghallja, én szülőként, jaj, de jó, és azt mondom, hogy a gyerekemnek ez milyen jó lenne, de én hiába mondom a 18 évesnek, ha ő egyszerűen azt mondja, hogy már pedig ő Pestre akar menni, mert ott van az élet.
Azért azt is el kell mondanom, hogy nyilván a többség az nagyon elkötelezett Budapest irányában. Nem egyszer fordult elő, hogy amikor középiskolákban próbáltuk csábítani a hallgatókat, hogy jöjjenek hozzánk, és megkérdezzük mindig tőlük, hogy milyen témák, milyen szakok, milyen területek érdeklik őket, mert én bevallom, hogy ha nálunk olyan nincsen, akkor nem akarom őt meggyőzni. De amikor azt mondja a 17-8 éves fiatal, hogy neki tök mindegy, hogy itt tanul, csak az a lényeg, hogy Budapesten, akkor vele nem tudok mit kezdeni, vele nem tudok onnantól tovább beszélgetni, sem a továbbtanulásnak egyéb aspektusáról, sem arról, hogy éppen Nagykanizsát válassza.
Mik most a kampuszon a legnépszerűbb szakok?
Hát az utóbbi időben az látszik, hogy az informatika az egyértelműen nagyon domináns. Ugye kettő különböző informatikai szakunk is van. Az egyik az a nagyon klasszikus mérnöki informatika, amikor egy nagyon erős elméleti bázison tanulnak meg a hallgatók, mindenfajta gyakorlati tudást is elsajátítanak. A másik pedig pont azért, mert olyan jelentős informatikus hiány van, illetve annyira fejlődik a technológia, hogy látszik, hogy már minden szakmához kell egyfajta informatikai tudás. Ezért az üzemmérnök informatikának elnevezett szakunk egy kicsit kevesebb elméletet tartalmaz, egy fél évvel rövidebb is a kép. Aki nem akar esetleg tovább tanulni, vagy nem akar, hanem inkább csak a működtetéssel akar foglalkozni, nekik szoktuk ezt ajánlani. Nagyon népszerű volt évekig ugye a turizmus szakunk, az induló szak. Idejében nem tudom, hogy...
A Covid rányomja a bélyegét.
Sokan mondják a kollégák, hogy ha ők szülők lennének most egy 17-8 éves gyerek szülői, akkor nem biztos, hogy ezt a szakmát választanák. Én mindig nyugtatom őket, hogy ettől függetlenül azért nézzenek körül, hogy mégis a legtámogatottabb, a legdinamikusabban növekvő szakmáról beszélünk. Minden iparágban lehetnek olyan típusú krízisek, olyan válságok, ami éppen most a turizmust érinti a legjobban. Nézzük meg a járműipart, hogyha valaki éppen azt választja, az is ugyanúgy gödörben van most, mint ahogy a turizmus. Mire ezek a hallgatók végeznek, ezt szoktam nekik mondani, addigra már is felejtjük a Covidot.
Milyennek látod a könyvtár és az egyetem kapcsolatát? Ha lehetne fejlődni, akkor mit mondanál?
Fejlődni biztos, hogy lehetne. Azért az azt gondolom, hogy egyértelmű. Nincsen könnyű helyzetünk, azt gondolom egyébként, mert abban a digitális korban, amiben vagyunk, az embereknek magáról a könyvtárról azért alapvetően az offline, papír alapú könyv és könyvtári szolgáltatás jut eszébe, ami azért valljuk be, hogy a mai fiataloknak felsőoktatásban pedig pláne nem igazán vonzó. Az, amit mi az egyetemen egyébként oktatunk, ez is az elmúlt éveknek a tapasztalata, azért nagy részt az oktató kollégák által kidolgozott saját tananyagok jelennek meg, és tény is való, hogy egyre inkább kivonásra kerülnek azok a típusú kötelező irodalmak, amikor mondjuk egy-egy könyvet vagy egy-egy egyetemi jegyzetet meg kell venni a hallgatónak, hiszen egyszerűen láttuk azt, hogy nem történik ez meg. Nem veszik meg, nem tudnak ebből felkészülni, és innentől kezdve nyilván a jegyek sem olyanok, amilyenek. Ezért az egyértelmű tendencia sajnos így könyvtár-egyetem viszonylatában, hogy inkább már az a cél, hogy mi akár egy előadás keretében írott anyagként, példatárként, feladatként, jegyzetként a hallgatók rendelkezésére bocsássuk elektronikusan ezeket az anyagokat, aminek nyilván megvan a hátulütője, hiszen ezeket semmilyen szerzői jogvédelmi oltalom nem védi értelemszerűen, sőt, gyakorlatilag nagyon sok esetben felkerülnek egy olyan e-learning vagy egyéb platformra, ahol bárki hozzáférhetne és bárki megtalálhatná. Úgyhogy ebben nyilván azt gondolom, hogy lehetne egy fejlődési irány. Mindenképpen a digitális irányokba kell mozdulnunk, azt gondolom, hogy ez egyértelmű. Tény és való, hogy nálunk is működik egy könyvtár, az akkreditációs feltétel természetesen, hogy az egyetemen ezek rendelkezésre álljanak, de nem igazán van látogatottsága.
Kasszás Nikolettának, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Campus vezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést. És ha már könyvtárral zártuk, akkor Dani, te például miért lettél könyvtáros?
Könyv, mint dokumentum azért mindig is jelentős részét képezte az életemnek. Én először amúgy történelem szakon végeztem, és utána jött mellékesen a könyvtár. Tehát ez nem volt egy eltervezett dolog, hogy én könyvtáros leszek. Ennek a tanulási folyamatnak a része az, hogy gyakorlati időszak is van. És hát eljöttem nyilván a szülővárosomban Nagykanizsára gyakorlatra, és belecsöppentem a mozgókönyvtár munkájába. Tehát ez arról szól, hogy a könyvtár most jelenleg 45 településre jár itt a környéken, és könyvtári szolgáltatás víz. Nagyon szimpatikus volt számomra. Nagyon jó volt a közösség, nagyon jó volt a hangulat, és jól éreztem magamat az egész gyakorlat alatt. Hát mondjuk olyan mentorom volt, mint a Kardos Feri, aki azért sokat dobott az ember hangulatának, hogy jól érezze itt magát, de tényleg az volt a legelső benyomás, hogy jó itt lenni. Jó ehhez a közösséghez, ehhez a csapathoz tartozni. Akkor föltűnt számomra, hogy húha, hát mennyi mindent csinálnak. Nem is tudom, akkor ehető könyvet sütöttek, amikor pont itt voltam gyakorlaton. Könyves szekereknek a húzó versenye volt valami apropó kapcsán, tehát mindig volt valami új ötlet, vagy valamivel meglepni az olvasókat, különböző vetélkedők, olvasási kihívások. Azért valamilyen szinten is a kulturális szórakoztatóiparnak a részei vagyunk. Beleszerettem, és benne maradtam.
Dani nem mondta el, de igazából életre nagy szerelmét a könyvtárban találta meg. Én itt dolgozom már 18 éve, és több olyan emberrel találkoztam, nem csupán könyvtárosokkal, tehát a könyvtár, mint könyvtár, helyszínt adott közmunkásoknak is, de nagyon élvezték. Tehát egy ilyen helyszín is, ahol közösség formálódik, ahol emberek találkoznak egymással.
Még mindig érzem a társadalom részéről azt a bizalmat, hogyha ide bejön, és egy könyvtárostól kérdez, akkor bízhat abban, hogy ez egy hiteles információ, amit készhez kap. És ennek nem kell feltétlenül nyomtatott formában lennie, hanem ha mondjuk az a kikeresek neki egy újságcikket az internetről, vagy bármiről, és azt mondom neki, hogy ezt tessék elolvasni, mert ez hiteles információ, akkor elhiszi nekem. Az mellett, hogy nagyon nagy elismerés, hatalmas felelősség is a számunkra. Nekünk most, ahogy látjuk, hogy burjánzik ez a fake news a mindennapjainkban, ez egyre nehezebb feladat. De úgy gondolom, hogy minden egyes könyvtárnak viszont kutya kötelessége ezt a feladatot felvállalni, úgy, hogy megmarad az a mértékletesség is, hogy az olvasó eldöntheti, hogy a neki kínált információkból melyik az, amelyiket szeretné használni.
Mit tapasztaltok? Melyik korosztály jár leginkább a könyvtárban? Ezt azért kérdezem, hogy azok a fiatalok, akik érdeklődhetnek a szakma iránt, vagy tovább tanulnak, választhatják ezt a szakmát, ők megjelennek a könyvtárban? Most ebben a digitális korban, járvány miatt ez még nehezebb, szinte minden ott van az interneten, ami nekik kell, megjelennek-e a könyvtárban, illetve, hogyha nincs is ez a bezártság, amiben most élünk, mivel lehet őket behozni a könyvtárba?
Úgy tudnám leírni a könyvtár látogatóit, hogy amikor kisgyerekes családról van szó, akkor megjelennek. A gyerekkönyvtári rész úgy gondolom, hogy egészen 14 éves korig tökéletesen működik, és azért elég nagy számban jelennek meg olvasók. 14 éves kortól már elkezdődik egy lemorzsolódás, meg általában a kötelező irodalom lesz a hangsúlyos a középiskolában. Természetesen ez most a nagy átlagra értem. Majd megtörténik egy hatalmas törés. Tehát igen, megfigyelhető az, hogy az egyetemisták elég szép számban eltűntek. De amik tényleg ilyen gyorsan változó egyetemi szakok, ahol olyan gyorsan változik az információ, ott nem a könyv alapú oktatás már a fontos. De mondjuk olyan bölcsész szakokon, vagy művészeti szakokon, mint mondjuk a történelem, a különböző irodalom, művészetek, ott még mindig azért elég erős a papír alapú oktatás. És ezek
felnőttek?
Fiatal felnőttek szerintem elég vékony rétegben képviselik magukat. Itt visszautalnék arra, hogy nem mindegy, hogy milyen családi háttérrel érkezik valaki a könyvtárba. Tehát, hogyha a szülők olyanok voltak, hogy egész életükben olvastak, nagy valószínűség, hogy fiatal felnőttként is ezt a szórakoztatási forma valamilyen szinten megjelenik az életében. Ha nem, akkor ebben az időszakban mondhatjuk azt, hogy teljesen kiesik a könyvtári látogatók számából, és akkor, hogy ahogy idősödnek és családjuk vannak az emberek, akkor egy-egy visszatér. Vagy hogyha újra gyereke születik, tehát ahogy haladunk előre az időben, akkor hoppá, a gyereke miatt megjelenik újra, és akkor esetleg ő is kézbe vesz magának is könyveket.
De a legnagyobb számban nyugdíjasok a látogatók.
Így van. Tehát ők nekünk a, úgymond az olvasói bázisunknak a gerince.
Hogy lehetne azt a korosztályt becsalogatni, most tekintsünk el a Covid-tól, mert ugye ez most egy sajátos helyzet, hogy be van zárva a könyvtár, ezt a 18 éves korosztályt, hogy egyáltalán megismerje és tudja, hogy mi a könyvtár.
Azt, hogy mi, mint könyvtár, bepróbáljuk csalogatni, és volt erre kísérletünk, hogy kiálltunk a plázába, megkínáltuk egy idézettel, és megszólítottuk az embereket, hogy jártam már a könyvtárban, ingyen beiratkozunk. Tehát azt kell sajnos mondjam, hogy nagyon kevés sikerre jártunk.
Én úgy gondolom, hogy a programok számának a növelése, és olyan programok számának a növelése, ami ezt a 18 és 30 év közötti korosztályt célozza meg, és úgy gondolom, hogy az online térben is egy kicsit magabiztosabban kell kilépnie könyvtáraknak. Példaképeket kell adnunk ezeknek a korosztályoknak. Miért ne lehetne egy városi könyvtárba egy olyan figura, vagy több is akár, föl tudnak nézni ezek a fiatalok rájuk. Én úgy gondolom, hogy ezt az irányt kéne jobban erőltetni, és utána bemutatni neki, hogy hoppá, nézd csak meg még, hogy mi mindent tudunk még.
Köszönöm szépen, és akkor azt tudom így megfogalmazni egyfajta konklúzióként a végén, hogyha egyszer vége lesz a Covidnak, és ezt sokszor elmondjuk majdnem minden podcastban, és újra nyitva lesz a könyvtár, akkor csak azt tudom mondani aknak, aki hallgat minket, hogy talán egy kicsit más szemmel jön be a könyvtárba, vagy talán az is bejön, aki mondjuk még soha nem volt. Ez volt a Halis Podcast, köszönjük a figyelmüket, hallgassanak minket legközelebb is. Varga Tündét.
És Benke Dániát hallották.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.